Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy nyári emlék tulajdonképpen a kiinduló pontunk. Nyári vakáció és konyhában ülök. Azt hiszem, hogy Ateneum kiadó kötetét lapozgatom, és ez az első találkozásom tulajdonképpen Jókai Mórral, a Csataképek a szabadságharcról című novellás fűzért kóstolgatom. Az az igazság, hogy az tényleg megfogott. Aztán utána már az És mégis mozog a föld első része, az letaglózott. Ott nem tudtam mit kezdeni vele, belefáradtam, és csodálkoztam, hogy mitől lesz ez nagy regény, hol kezdődik az akció, mikor fog felpörögni a történet. Ugye hát két külön ritmusról beszélünk. De tulajdonképpen az érdekel engem, hogy hogyan lehet ezt a Jókai életművet úgy átemelni, katedrától is közvetíteni, hogy az izgalmas legyen, értelmezhető, kontextusába helyezhető, és egyáltalán tovább ilyen, ne csak azért, mert azt mondjuk, hogy ő az egyik nagy klasszikusunk, a nagy mesélünk, a magyar Jules Verne. Köszönöm, hogy itt vagy, Tész Szabó Levente, és meggyőzni próbálsz arról, hogy érdemes most is centenáriumokon és mindenféle kerekéfordulókon túlmutató Jókai lektűrbe bonyolódni.
Nagyon köszönöm, hogy vendégül látsz, jó estét kívánok neked is, Kolozsvári Rádió hallgatói tiszteletettel köszöntöm. Nagyon örülök, hogy ezzel kezdted, vagy ezzel a gyerekkori, fiatalkori élményeddel kezdted, mert szerintem ez nagyon szépen mutatja azt, hogy valójában nem egy Jókai van. Nem mondanám meg, hogy hány van, de az biztos, hogy több van. Tehát abban az értelemben is, hogy ugye Jókai az 1850-es évektől kezdve gyakorlatilag napi penzumként él. Tehát úgy kell elképzelni tényleg, hogy ebben az értelemben ő az első igazán hivatásos író a modern magyar irodalomban. Tehát, hogy föl kell, és akkor néhány órán keresztül folyamatosan ír, és ez történik nagyon gyakran a regényeivel is. Most képzeld el azt a helyzetet.
Ő még nem tudta, hogy Hemingway is ugyanezt műveli.
De tudta? Tudta, hogy, tehát, hogy mondjuk
hogy az a matinális penzum.
Hugónak az életmódját folyamatosan belátják, és hát ugye általában az esti újságnak ír, vagy az éjszakai újdondásznak, a nyomdában dolgozó munkatársaknak délelőtt megírja a regénynek azt a részletét, ami bemegy a tárcaregény részletként a következő napilapba, ugyanis az 1850-es évektől kezdődően, tehát hogy ő az, aki szinte a teljes prózai életművét ráteszi arra, hogy a napilapoknak a címlapján elhelyezkedő úgynevezett tárcaregény, vagy tárcalovatban írjon, és képzeljük, ez úgy működik, mint a, nem tudom, manapság a folytatásos Netflixes, vagy más típusú sorozatok, hogy egy epizódot ír meg, utána megvárja esetenként a közönségnek a visszajelzését, hát például érkeznek néha ilyen könyörgő levelek, vagy visszajelzések, hogy nehogy már meghaljon a hős, úristen, izgatottan kérdezgetik egymástól az olvasók, vagy Jókaitól is, hogy mi fog történni valamelyik mellék, vagy főszereplő.
Olyan volt Levente, hogy hát üzemzavar, hát betegség, beteg akár, igen.
Megszúrta a rózsáival kertészkedés közben a kezét, és akkor hát gyorsan átvált, mondjuk a másik kezével kezd el írni. Persze, hogy van.
Hogy kiesik egy részlet, és akkor a közönség az minimum elbizonytalanodik, követeli, persze, hogy persze, ne
persze,
álljon le.
Persze, vagy hogy egy időben több, akár 2-3-4 kis meg nagy regényt is ír, véletlenül nem sikerül eltalálni a főszereplőknek, vagy akár mellékszereplőknek, mondjuk, hát vagy a család, vagy pedig a keresztnevét. És tehát ebben a fajta nagyon sajátos helyzetben, ugye ez azt is jelenti, hogy nagyon különböző ritmusa jellege van akár az egy időben készülő kis nagyregényeknek, novelláknak és drámáknak előre, mert beszélünk majd később, hogy ebben az értelemben több arca van az életműnek, hogy egy nagyon sikeres drámaíró is a század második felében. És pont ezért van izgalmas, hogy hát az egyik oldalon mondjuk egy politikai típusú regényt ír, például a Hon című lapjába, mert hogy tőle várják, hogy a saját lapjának a húzó szerzője legyen, de párhuzamosan mondjuk fut az Üstökös című Érc lapjában, ugye ma, nem tudom, viclapnak neveznénk, de hát ennél sokkal többet jelentett egy nagyon izgalmas, vagy elit típusú Érc lap, amiben tehát folytatásos regényközlések is megjelennek, és hát ezek nagyon eltérő hangulatú, jellegű, típusú szövegek, néha föl kell gyorsítani őket, néha le kell lassítani. például azért, mert vagy lebetegszik, új ötlete támad, új jobban fizető szerződést köt, és ezért is van az, hogy van olyan regény, ami hát ugyanabban az időszakban élvezhető regények, kisregények, novellák közül van, ami élvezhető, van, ami nem annyira élvezhető, az egyiknek ilyen ritmusa van, a másiknak olyan, az egyik valamilyen stílusban íródott, a másik más stílusban. És ez azért is nagyon-nagyon érdekes, mert hogy mi ma ezt nem nagyon látjuk, tehát általában a polcról vesszük le, akár a, hát akinek megvan a jubileumi díszkötete, százkötete, igen, mások meg, nem tudom, kritikai kiadásból, mások népszerűsítő, mint a Kriterion kiadásokból, és hát elveszik ez az eredeti médium, ez az eredeti értető közeg, ami körülvett. És mondok egy példát arra, hogy mennyire fontos, vagy mennyire megváltoztathatja az olvasási tapasztalatunkat. Ott van például az egész az Északi Pólusi című regény, az egyik gyerekünknek ez a nagy kedvenc, ez egy izgalmas kalandregény, ez egy apropó az 1870-es évek nagy ilyen kicsit, hát azt szoktuk mondani, hogy az osztrák-magyar monarchiának nincsenek gyarmat, de hogy nincsenek, tehát hogy ott van fiúmmel meg, hát adott pillanatban, 70-es években ugye elindul a monarchia a világ egyik legnagyobb északi-sarki expedíciójára. És hát nem minden úgy sikerül, ahogyan szeretnék, és Jókai, amikor hazaérnek, Jókai úgy reagálja le ezt, hogy egy Tégetov nevű tengerészszel eljátszatja, hogy ott felejtették őt, és ő mindent megtalál az ég adta világon, ilyen fölpörgetett ritmusban, sikerül lejutnia a jégballangba, és hát ott egészen az ősemberig mindenkit fölfedez, sőt, kiolvasztja az ősembert is a jégből, elveszi a lányát, nem is mesélem, tehát tele van. Izgalmasabbnál izgalmasabb, és közben pedig egy jeges medve segít neki, azzal barátkozik meg vele. Na most ez eredetileg az Üstökös című élszlapban jelent meg, és hát mivel ez élszlap volt, hát a cím is nem is tudom hirtelen kívülről neked fölidézni, mert legalább 8-10 soros, az a lényege, hogy tehát úgy indul, ugye, hogy egész az északi pólusség, de mi történt Tégetovval, és úgy folytatódik, hogy rájátszik Verne-re, tehát hogy Verne nyomán írta, tehát eljátsza, hogyha Verne, Jules Verne írta volna meg, akkor ez milyen típusú fantasztikus kalandregény lenne. Mivel úgy is olvasható, mint egy a Verne kalandregényeknek, a felfedezés regényeknek ez a paródiája gyakorlatilag. Na most már a Jókai életében kiemelték ezt a regényt, vagy már maga Jókai kiemelt ezt az élszlapi közegből, olyan sikeres volt, és hát ezt, amikor áthelyezte például a százkötettes jubileumi összkiadásban, amit ugye az 50 éves író jubileum már ő maga válogatott, és hát máig ebből élünk, külön izgalmas, hogy hát mit felejtettünk el a Jókai életműből, például azt, amit ő nem volt hajlandó beválogatni, akkor beválogatja oda, hát ez úgy tűnik, mint egy teljesen komoly, nagy, igazi Verne regény lenne, nem tudom, mint a Grand Kapitán gyerekei, tehát hogy komolyan kellene venni, és máig, ha levesszük a polcról, ugye így olvassuk, kevésbé érzékeljük az iróniáját. És sok ilyen regénye van, amiben jó lenne érzékelni az iróniát, például a politikai divatok, ami hát őrült botrányt váltott ki a korban, mert hogy gyakorlatilag kétféle Petőfit is megjelenít benne, két szereplője is azonosítható Petőfi. Az egyik például egy részeges, lezüllött figura, amit lehet kezdeni egy kocsma töltelék, hát ugye találgatták a korszakban, hogy
hát ott benne volt a tüske, ugye, igen. Az akkori elhidegült kapcsolatnak gondolom a levezető köre, de el lehet most itt száz kötetekről beszélünk, meg tényleg irdatlan mennyiségű szövegről. Lehet-e azt mondani róla, hogy grafomán volt, és munkamániás is egyben? Vagy a kettő hogy illeszkedik, vagy hogy kéne ezt rendbe rakni?
Hát, ha ezt hozzátesszük azt is, hogy egy olyan író, aki nagyon tudatosan építette a karrierjét, nagyon hamar fölismerte például a tömegsajtónak, nem csak a napi sajtónak, hanem a különböző sajtótípusoknak az erejét. Hát olyan társai óckodtak, kollégái, ismerősei, barátai, mint hát nem tudom én, Gyulai Páltól, akár még tudom én, Ötvös Károlyig, vagy Ötvös Józsefig a korszakban, hogy egymástól nagyon eltérő közegekben publikálnak, akár kiadótípusoknál és sajtótípusokban. Mondok egy példát, hogy ugye Jókai az első magyar írónk egyik, aki nem óckodik a tömegsajtótól, és a tömegsajtónak nagyon különböző formáit kipróbálja, tehát ő az, aki Gyulai Pállal és Pák Albertal együtt 1954-ben elindítják a korszaknak a leghosszabb életű, több mint fél évszázadon keresztül folyamatosan élő és sikeres néplapját, a Vasárnapi Újságot, színes, illusztrált, szagos, izgalmas.
A címét Brassai Sámuel e-mailtől kölcsönözte.
Igen.
Hogy legyen valami lokális kötődés.
De hogy ez nem annyira, annyira mondjuk a parasságnak, vagy ezeknek a rétegeknek szól, ez nagyjából a művelt középosztálynak szól, és hát, hogy mondjam, a hét történései dolgozza föl izgalmat, van benne szép irodalom, van benne, tehát olyan, mint egy egyveleg, van benne, nem tudom én, egy kis izgalmas
rendszer. Magazin,
abszolút magazin, de párhuzamosan ugye fut az érszalapja is, és azt is, hogy mondjam, jó szemmel ismeri föl nyugati minták alapján, amikor ott is alig indulnak meg, hogy a Fliegendeblätterek, tehát az első igazi érszalapok, hogy ez az irodalmias vagy a kulturális érszalapnak a típusát, közben különböző típusú politikai lapokban van benne, de ott van például a 60-as évek végén, hát ezt azt hiszem kevesen tudják, hogy viszonylag hosszú ideig munkáslapot próbál indítani és működtet az Igazmondó címűt, és néha az történik, hogy ugyanazokat a sztorikat,
áthangolja.
Pontosan is. Igen, abszolút. És hogy ezt nem szégyeli, nem zavarja, és azok a kritikus hangok, amelyek vele szemben nagyon korán megfogalmazódnak, főként Gyulai Pál, aki egy nagyon befolyásos kritikus a korszaknak, azok elsősorban nem csak személyesek ezek, hanem ezek az elviek, tehát a tömegkultúrával kapcsolatos ellenszenvek, vagy a sikerrel, hogy bármeddig el lehet menni. Hát aztán, és ugye még Gyulaik nem is látják az 50-es, 60-as években, hogy ez hová alakulhat. Mondok egy példát, hogy hova alakulhat. Például amikor az 1890-es években megünneplik a Jókai 50. írói jubileumát, már egy évtizeddel korábban akarják, de hát elhárítja egy kicsit udvariasan, meg szerénkedve. Hát ő áll az egésznek az élére, ő befolyásolja, hogy hogyan történjenek az események, és hát ugye adott pillanatban már nem bírja akkor az ünneplés sorozat. És hát olyan nagy helyszínekre, mint például Szeged, a saját szobrát küldi le. Most képzeld el ezt a helyzetet. Vagy hogy az 1860-as években még csak hangok vannak, hogy hát el lehetne nevezni egy utcát Pesten, mondjuk nem csak, ha már el, hogy Vörös Marti Mihályról, hanem Jókairól is, de az 1870-es, 80-as években sorozatban nevezik el az utcákat Kolozsvár, a 90-es években már hát csak beáll a sorba, hogy azt az utcát elnevezze Jókairól, a korábbi Szén utcát, ahol az a szálloda áll, ahol Jókai megszállt az itteni tartózkodási nyomát. Hát képzeld el, hogy ez milyen terhe is lehetne, össze is lehetne roppanni ilyen népszerűség alatt, nagyon gyakoriak azok a helyzetek.
Szóval el lehet mondani azt, hogy ő az első önmagát menedzselő főállású prózaírónk. Ugye, hogy Petőfiről is mondhatjuk azt, hogy ő az első olyan költő, aki szakmában és nem szakmányban műveli a poézist?
Hát az első, akinek ez nagyon sikerül. Uh-huh. Akinek ez elképesztően sikerül, és hát ezért is nyilván nagyon gyakran a sok irigység a korszakban, vagy sandagyanú, mert hogy pont ez, hogy ő nem csak prózaíró, és hogy ugye a regényei...
De lehetett volna újságíró, mert ugye itt állandóan lapalapítás, vezércikk, patronálás, tehát ott van a nyomda környékén, maradhatott volna egyszerűen egy jó tollú, meghatározó újságíró, és akkor most Jókai díjakat osztogatnának például az újságíró szövetségek?
De ez is maradt egyébként.
Jó, hát, csak hogy beérte volna azzal, mert itt tulajdonképpen az van, hogy lehetett volna drámaíró, lehetett volna kritikus. Akár ha
hát ezt oda-vissza
megáll a festőállvány mellett, még ott is futhatott hát volna, nem is éppen átlagos karriert.
Hát annak készült, ő eredetileg festőnek készült.
Oké, de mi a lényege a prózájának? Hogy jut mégiscsak a regényei által inkább reflektorfénybe?
Amiatt, mert hogy nyilvánvalóan a próza, illetve a regénye, ezek azok a nagyobb lélegzetű alkotások, amelyekkel már nagyon korrekt, tehát az 1850-es években lehet látni, hogy egyszerűen egyrészt a gyűrtöltbe, másrészt elképesztő sikert arat az Erdély aranykorával, és azonnal utána az Egy magyar nábobba, nagyon korán az 50-es évek elején, tehát ezeket már az Egy magyar nábobot már elkezdik fordítani, és nyilván hát érzékeli, hogy hát mondjuk egy publicisztika, vagy akár az a típusú alkalmi költészet, amit ő rendszeresen művel, vagy azok a típusú hazafias drámák, amelyeket ír, hát ezek nehezen exportálhatóak. És ez egy elképesztően erős zár, vagy erős felhajtó erő az életmű mögött, hogy hát úgy, ahogyan manapság azt szokás mondani, nem? Tehát, hogy ezt halljuk az irodalmi életből is, hogy hát hogyha valaki nem ír kis prózát, gyakorlatilag nem tud nagy közönséget elérni, meg nem tud minden évben kihozni egy kötetet, szokták mondani az író ismerőseim, barátai, ott meg a nagy regényez, és ő tényleg néha rendszeresen évente szállítja megbízhatóan ezeket a regényeket, és úgy szállítja, hogy tehát legtöbbször sorozatszerű, folyamszerű publikációkon keresztül, tehát nem csak mondjuk évente áll az olvasó közönség, hanem folyamatosan fenntartja a közönségnek az érdeklődését, tehát mondjuk, mintha minden este a televízió képernyőjén lenne, vagy minden nap élőzne, nem tudom én, a valamelyik közösségi médiában. Tehát nagyjából így lehet elképzelni, és ugye ez a folyamatos történet regényeiben, tehát amennyit a regényei, hogy azt adják, hogy ez egy naponta eladható történet, ez egy folytatható történet, ez egy izgalmas dolog, hogy lehet várni az újabb fordulatot. Hogy én úgy látom, hogy ez ami az utólagos kanonizáció, meg az olvasó közönség figyelmét is a fele tereli, meg akár ő is hát néha úgy érzi, hogy, vagy úgy definiálja magát, mint regényíró, de mondom, hogy ez egy félrevezető dolog, ez a szakmát is sokáig félrevezette, már csak azért is, hogyha megnézzük, az ember olvas a költeményét, lehet fanyalogni ezeken, de hát nincs olyan színház avató példa, vagy a Kolozsváron, ha megnézzük a kolozsvári nagy színház jubileumokat, az 1571-es jubileum, amikor a kolozsvári színház az 50 éve, a Filip százados jubileumát ünnepli, hát nyilván Jókait kérik, mert alkalmi vers a megírásad és elmondásad, és utána is ez Pesten is máshol is gyakran megtörténik. Tehát nagyon-nagyon gyakori a költészetében, mert ezért ezt nagyon jól műveli, és ez nyilván nem csak a szövegekből adódik, hanem nagyon jó szónok. Tehát elképesztően jól tud improvizálni, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy az újságírók lejegyezték ezeket az improvizatív megoldásokat, mert hát például ugye a korabeli képviselőházban, aminek aztán a tagja lesz, majd később a főrendi háznak is, pont az író érdemei nyomán is ez egy premier, hogy írókat nevezzenek ki a főrendi házba, ahol hát korábban csak arisztokraták voltak, pontosan. Uh-huh. Hát ott például nem szabad jegyzeteket használni, nem szabad nyomtatott szöveget vagy írott szöveget használni, tehát improvizálni kell, és nyilván a szónoki kiállás, hát az egy nagyon-nagyon komoly erénye, és jól tudja kamatoztatni ezekben, és ez már ugye elveszett ez a fajta közegkő. De ott vannak a drámái, és ezeknek az egyik részét, hát ő már a 40-es években kacélkodik ilyenekkel, de hogyha megnézzük azt, amit ő a 40-es években élt, hát ezek ilyen kísérte drámák, tehát a korszaknak a nagy szokása szerint, és valójában az 50-es évek elején indul, amikor a Dalma című drámájával fölfedezi azt, hogyan segíteti a feleségét, Laborfalvi Rózát, aki a Nemzeti Színházban ugyan már hát befutott színész, de mondjuk szorongatják az olyan szintén sztárszínésznők, mint a Bujovszkiné Szilágyi Lilla, akik a 19. század közepének a legnagyobb hatású magyar származású európai színésznője. Németországban hatalmas karriert fut el, és többek között Laborfalvi miatt kell elmennie, mert hogy két sztár nem fér meg egy nemzeti színházban, és Jókai azt találja ki, hogy a feleségének és a feleségére ír drámát egyenesen a főszerepeket. Későbbiekben lesz olyan Zrínyi dráma, hol azt várnánk, hogy a főszereplő nyilván Zrínyi legyen, és nem Zrínyi lesz. Ez a nem Zrínyinek a felelőtt, Zrínyi Lóra lesz, amit és hogy ezeken keresztül találja meg a dráma írói hangját, és utána aztán a 80-as évektől megvan egy másik típusú hullám, hogy elkezdi dramatizálni a saját regényeit, az Aranyembert, meg a Fekete gyémántokat, mert ezek annyira jól sikerülnek, hogy rájön, hogy hát ez is...
Hát és ki tudná jobban érzékelni, hogy mit kell beemelni, meg hogyan kell azt drámaibbá tenni, ugye, azt a helyzetet.
Szóval van érzéke a színház. Van érzéke abszolút a színházhoz is, és egyébként folyamatosan használja azt, hogy a felesége mennyire jó és ünnepelt színésznő, rendszeres az, hogy a felesége föllép egy-egy által, meg Jókai által írt darabban, és nem a felesége szólal meg, és köszöni meg a játékán a kiáró ünneplést, vagy nem tudom, babérkoszorút, meg arany, meg ezüstkoszorút, rengeteg ilyen dolog van a 19. ez így ünneplik a sikeres színésznőket, hanem Jókai jön le a páholyból, akár többször is a darab közben, a színpadról köszönöm, mert mond mindkettőjük nevében, tehát hogy ez a fajta koprodukció, vagy ez az típusú értelmiségi házasság, hogy egyszerre hasznosítják a kulturális tőkéjüket és erősítik egymás jelenlétét, hát ez nem túl gyakori, és ez nyilván sokaknak a korszakban nagyon erős modell, hogy ezt hogy lehet csinálni együtt vagy egyszerre, és ezt ki is próbálja aztán a második házasságában is, csak
az hát ott, már ugye, az időben nem akkora periódus.
Nem, igen, és nem is megy.
Na most maradjunk Laborfalvinál, mert ugye ez az erdélyi kötődés, és innen adódik az többszöri erdélyi utazás sorozat. Én még azt is megkockáztatnám, hogy tényleg lehetne földrajzilag tagolni, hogy akkor Jókai és Kolozs megye, vagy vármegye, ha éppen régiesen fogalmazunk, mert hogy ugye a Torockon zajló Egy az Isten című regényét, azt valószínű, hogy annak a behatásnak a folyományaként is írta, hogy ő ott kint volt a helyszínen, látta, tapasztalta, érzékelte a rusztikumot, a sajátos világ, egzotikus mi voltát. Én úgy beszélek erről, mint Tordaszentmihályi, tehát nekünk, bár mindig tanultuk, hogy aranyos szék, meg mindig úgy tudtuk, hogy Torockó az nem csak a bálok szintjén, meg egyéb, az úgy egy külön világ. Azt érzékeltük így 40 kilométer távolság, vagy 20 kilométer távolságról is. Valószínű, hogy őt is megérinti ez a hangulat. Torda és a helyi lap is reflektál az aranyos vidék arra, hogy ő megérkezik. Szóval, hogy ez a fajta sztároltság és elismertség, és a lokális közegnek a reakciója izgat engem, hogy mitől van az, hogy ha Erdély és Jókai, akkor nagyon sokszor Kolozsvár. Hát valószínű, hogy az úthálózat is adja, hogy ott át kell haladni, meg Kolozsvárnak a presztízse, meg maga a színház is, hogy ugye itt van, de hogy azért valahogy azt érzékelem, hogy jócskán reprezentált ez a vidék, tehát Torda, Kolozsvár, Tordai Hasadék, Torockó, még a Móc vidék is, tehát hogyha most egy kicsit in extenso tekintjük, akkor ezt lehetne akár jelenlegi turisztikai trasszéként meghatározni, hogy egy ilyen kultúrkörút, és akkor Jókai nyomában így, és kis helyeket megjelölni, akár tényleg így vendégbarát módon kiemelni.
De én nem vagyok kulturális turisztikai szakember, úgyhogy teljesen laikusként mondom azt, amit mondok, így hallgassanak a hallgatók rám, vagy engem, de hogy én hiányolom is ezt valójában, hogy ezt a típusú mákásítását a saját helyeinknek nem próbáljuk ki. És elképzelhet, hogy azért is, mert ezek a nagyobb települések a Jókai történetben, vagy az Erdély Jókai sztoriban is agyonnyomják a kis településeket. Miközben persze nagyon izgalmas lehetne, hogy gondoljunk bele, hogy például az 53-as székelyföldi látogatásának javarészén azért mégiscsak megy, gyalog is, szekérdel is megy, olyan ösvényekre jut el, amelyek hát par excellence turisztikai ösvények, és ezek, hogy mondjak egy példát, hogy hogyan köszönnek vissza a gondolkodásában, vagy az életművében, szerintem ott vannak, amikor ő már az 1860-as években arról ír, hogy hát milyen szennyezett lett a Balaton, vagy hogy úristen, hogy nehogy kivágják a Balaton körüli egyik erdőt, vagy amikor a fekete gyémántokban például előkerül, hogy lehet emberarcú módon
kizsákmányolni az altalajt, igen.
Vagy meddig lehet elmenni, hogy vagy mi lesz a szennyezet, és tehát, hogy lehet látni, hogy ez a fajta ökológiai tudatosság, és ez nem vetítem vissza, ez nyilván az európai romantikának egy nagyon-nagyon izgalmas része, ezt eddig nem vettük észre, vagy nem így vettük észre Jókainál, ugye, és ezt sokkal meggyőzőbben el lehetne mondani nyilván a kis településeken, vagy ezeken a kis léptékű történeteken keresztül. Meg nyilván meg is kérdezhetnénk magunkban, hogy ezek a települések mit láttak Jókaiban, vagy hogyan hatott vissza az rá, amit itt látott. Gondoljunk bele, hogy például, hogy ritkán teszünk fel azt a kérdést, hogy hát miért ilyen falván lesz ő képviselő a 80-as években, vagy miért? Hát miért nem Sepsiszentgyörgyön minimum, ami ugye egy külön választókerület, vagy miért nem Budapest? Ha meg itt tesszük fel a kérdést, akkor nagyon jól látjuk, hogy hát például azért, mert ez egy atipikus választókerület, egy hagyományos választókerület, Jókai korábban már kipróbálja azt, ami egyébként Petőfivel is megesett, és mélysebbeket hagyott benne is, de Jókaiban is, hogy megbukik Budapesten. És akkor olyan vidéki helyszíneket keres, ahol úgy tűnik, hogy a nimbusza töretlen annyira, hogy nem indítanak ellenjelöltet, de nyilván ott sem egyszerű a történet, de sok mindent elmond például, hogyha már ott tartunk, te arról beszéltél, hogy Torockó és Torda környéke, ugye székelyföldi vagyok, Kisdivásárhelyen mellől származom, és például egy sepsiszentgyörgyi látószög erre a történet, ott többször is megfordul, maga a kutatás számára is új, vagy a szakma számára is új, hogy van egy Jókai nyomda Sepsiszentgyörgyön ebben az időszakban, Jókai gyakorlatilag átengedi a nevét mákaként az egyik helyi nyomdának, ez újra mákázza magát, és ez lesz a korban, majd a két világháború közti legnagyobb székelyföldi vagy háromszéki lapnak a kiadóvállalat, és nagyon minőségi dolgokat jelent meg, és exkluzív szerződésük van Jókaival, nagyon gyakran párhuzamosan, vagy épp a pesti megjelenés előtt közölnek egy-egy novellát, egy-egy regény részletet, és ez nagyon izgalmas, tehát lehet látni, hogy ő térben hogyan gondolkodik, tehát nem gondolja úgy, hogy Székelyföld túl távol van Budapest, ez nagyon fontos neki az, hogy ott is legyenek olvasói, uh-huh. és ezekkel az exkluzív szerződésekkel.
Szimultán jelenlét.
Szimultán jelen van a legtávolabbi része. Tehát, hogy ez a típusú szimbolikus földrajza, hogyan összeáll az ő fejében, szerintem sok mindent elmond arról, hogy ő mennyire egyrészt jól ismerte a terepen is a történelmi Magyarországot, és hogy, tehát, hogy tényleg elképesztően sok helyen megfordult, tehát, hogy tapasztalatból ismert ezeket a helyeket, és nem utolsó sorban, hogy számolt ezekkel az olvasókkal. Tehát, hogy ő az, aki úgy ír sikerkönyveket, hogy nagyon sok típusú olvasóval találkozik. Nyilván nem ő az első, aki valahol az 1850-es években jelenik meg az, amit ma író-olvasó találkozónak neveznénk, de hogy például ő is nagyon, nagyon jól hasznosítja, hogy számos ilyen látogatásnál körútja valójában felolvasó est is, ami, hogy mondjam, mert annak a varázsa is, hogy nem csak a szöveg van, hanem a szerző kezét is megszorongathatod, közel kerülsz a nem tudom én, valamiféle aurájához, vagy mi a csodához, dedikáltathatsz vele, és hát okay, használj is, képzeld el, hogy hát nem csak a szöveg dedikálja, hanem hát azért van olyan, vagy azért olyan hiányos esetenként az óriási Jókai kézirathagyaték, hát szinte mondjuk az Aranyemberből alig van rendes kézirat változatunk, mert hogy azt csinálja, hogy egy-egy számára kedves vagy fontos ismerősnek, barátnak vagy alkalmismerősnek, akivel találkozik, dedikálja valamelyik épp készülő vagy már elkészült szövegének a valamelyik egy lapját, és ugyanígy hasznosítja az 1870-es évektől kezdődően hát a fényképet, mint egyfajta nagyobb méretben is, de főként ezeket a kisméretű fényképeket, sokszorosítható, nagy példányszáma sokszorosítható a fényképeket, amelyeket aláír, és egyfajta névjegykártyaként ad el, tehát, hogy egyszerre, hogy mondjam, hallható is, látható is, közvetlenül
nem az van akkor,
is. Hát egy multimédiális élmény gyakorlatilag.
Lényegében akkor ebből az bomlik ki, hogy egyrészt ugye van egy tehetség, van egy jól felismert, mondhatnánk akár stratégia, tehát ott nyomul, ahol egy rést jól kiszab magának, és látja a visszajelzésből, és arra rádolgozza a további alkotásait, tehát építkezik is, de ugyanakkor meg ezt a nimbuszt, ahogy képes tovább bővíteni, pluszolni, srófolni, nem csak arról szól, hogy a szövegimpaktus, hanem ő erre még egy kicsit úgy rásegít ezzel, amit az előbb soroltál. De ha annyit utazik, és hogyha neki azért naponta kell valamilyen módon ezt a történetet pótolni, vagy nyersanyaggal fenntartani, akkor van-e arról utalás, vagy egyáltalán tudásunk, hogy utazás közben ő hogy írt? Tehát ugyanaz a reggeli matinális kezdés megírta, és akkor jött az utazás következő etapja, a séta, a helyi ismerkedés?
Igen, általában betartja ezt a munkaritmusát, viszont gyakori az, hogy úgy tervezi be, hogy kisebb lélegzetű szövegeket ír, vagy pedig a helyhez kötődő őket, például az 50-60-70-es hogy ez az útilevél típus, nagyon népszerű is, hogy nem tudom én a híres író, vagy az utazó írónak a szemén keresztül látni a helyi valóságot, helyi nevezetességet éppenséggel. De ugye az, hogy ő bárhol van, folyamatosan igényét érzi annak, hogy hírt adjon magáról, vagy jó érzékkel, hogy mondjam, nyugtázza azt, hogy hírt adnak róla. Ennek az a következménye, hogy szerintem én már párszor teszteltem, úgyhogy ezért merem ezt mondani, tehát, hogy 1853 és 1902-3 között nem nagyon van olyan nap, amikor ne lenne róla valamilyen hír, kommentár, hogy erről ír, ez már megjelent, ez meg fog jelenni, most épp itt látták, most azt hallották róla, most épp újra kiadják valamit, most épp ez eladható tőle, és ez persze ő is egyébként jó érzékkel, vagy hogy tehát hogy a nyilvánosságot nagyon jó érzékkel kezeli. Nem görcsök nélkül, tehát hogy azért ismert, hogy hányszor van a nagyvonalúságának köszönhetően vagy következtében pénzzavarban, és miközben rendkívül jól keres, vannak nagyon kritikus pillanatok is. Van olyan időszak, amikor nagyon depresszív időszak, a laborfalvíróza halálát követő év például, nehezen ír nagyon nyomasztó időszak az számára. A második házassága körbotány, amikor nem szerencsésen készíti elő, vagy mondjuk úgy látjuk, hát persze nem kell ezt, szerintem nem így kellene mondani, hogy most én fogalmaztam, hogy nem készíti elő egyszerűen a talajt, és a saját családja meglepődik, amikor bejelenti, hogy elveszi a nála fél száz évvel fiatalabb
szintén színésznőt,
de mondok egy-két példát arra, hogy ő hogy kezeli a nyilvánosságot. Hogy például abban az időszakban, amikor már nem él a laborfalvi Róza, és átköltözik a szűkebb családjához, családjával a Bajza utcába, ugye ez a, tehát az úgynevezett feszti szalon, itt szokták emlegetni, tehát ez eleve úgy van kialakítva, hogy egyrészt a feszti műtelme is, tehát jönnek mondjuk a barátok is,
festőkollégák,
és így tovább, és át lehet sétálni közben a Jókai író szobáján, és félszemmel bele lehet kukucskálni rendszeresen abba, hogy mind dolgozik a nagymester, aminek hát szinte naponta van hírérték, hogy a nagymester ezen vagy adon dolgozik, ha meg az újságíró nem kukucskál ebbe bele, olyan helyzeteket is látunk, hogy maga Jókai szivárogtat arról, hogy most épp ha, hát nem tudom én, Észtől fog megjelenni a következő regénye, már fordítják, sőt, még meg sem írta valamelyik regényét, de már eladták külföldre. Vagy hát amikor ez már nyilván a csúcs, én sem tudom, hogy ezt hogy lehet épésszel elbírni, tehát ebben az értelemben ez az írófejedelem kifejezés szerintem nem túlzás, hogy 1900-ban a korszak egyik legnagyobb nemzetközi kiállításán, ami ugye ilyen franciás módra szemben az angolos megoldástól, tehát nem csak a technikai, civilizációs eredményekre fókuszáló világkiállítás, hanem hát úgymond a kulturális javakat is megmutatja egy nemzet életéből, tehát például a festészetét, irodalmit és így tovább, és Jókai az egyik, aki Magyarországot képviseli, gyakorlatilag kiállítja saját magát. Ő a kurátora a róla szóló szobának, ott van a jubileumi kiadás gyönyörű anyaga, sok-sok más személyes tárgyal együtt, ő maga nyitja meg a saját magáról szóló
trend
kiállítás.
És brand egyben.
Igen, szóval hát ez tényleg olyan, mintha nem tudom én, pár évtizedek után, mint a Turgenev vagy Viktor Hugót látjuk, és ez összefügg azzal, amiről keveset beszélünk, egy kicsi, kevésbé kutatott mostanság irányórá jobban a figyelem, hogy Jókai tényleg az 1870-es évektől kezdődően nem csak, hogy európai szintű, de nemzetközileg ismert kelet-közép-európai író.
Na most ez a fordítás kategória, ez hogy képzelhető el? Jelenleg van egy bejáratott pálya, ugye kiadók keresik, nézik, olvassák, véleményt kérnek különböző mérvadó szakmabeliektől, és akkor elindul egy tárgyalás, szerződés, jön a fordító, megpróbálkozik, próbafordítás például, és akkor megy a történet tovább. Akkoriban ez hogy zajlott, ez a kifele kínált termék, és mondjuk, ha itt vagyunk, akkor ez a Jókai román percepciója mennyire lóg ki a sorból, vagy áll be a sorba, hogyha ezt a más nyelven megjelenő Jókait vizsgáljuk.
Nézd, az 1850-es, 60-as évek, az egy külön világ, tehát mintha még valami részben más lenne, mint amit itt a későbbiekből vagy mából ismerünk, de már ekkor Jókait, tehát főként németre fordítják. Tehát az 50-es, 60-as években elképesztően sok német nyelv fordít, de nem csak tőle, hanem érdeklődnek, mondjuk például Gyulai Pál regényt, novellát is simán fordítanak. Egyszerűen van, úgy szoktam magyarázni magamnak, hogy van egy éjség és kíváncsiság a német, az egyre bővülő német könyves meg sajtós piacon. És persze, ami szerintem akadály még az 50-es, 60-as évek, hogy nagyon gyakran magyarul nem tudó, vagy rosszul tudó, kicsit amatőr fordítók fordítják, és hát ez elveszi a pont az ízét, zamatát, és
tehát nem alakul, nem az alakul ki, hogy van egy nagy kaliberű szerző, és annak van egy minimum hozzámérhető stabil fordítója. Tehát tudjuk, hogy XY-t Z szokta fordítani, és az egy bevált, az egy patent dolog.
És X intézmény közvetít, vagy, ja, pedig igen, valamelyik, meg, vagy valamelyik, igen, kiadó, meg, valamelyik kiadó az, amelyik fölvásárol a jogokat. Uh-huh. Nos, ez lesz. Tehát az 1870-es évekre átalakul egy csomó minden, és ez összefügg azzal, hogy a 70-es években nemzetközileg a szerzőjog, hát kicsit olyan ne alakul, mint amit ma ismerünk, ugye pont a 70-es évek végének nagy párizsi világkiállítása rendezik meg az első nemzetközi irodalmi kongresszust, ami sokak meglepetésére csak a szerzői jogról szól elsősorban, meg hogy a franciák panaszkodnak abból, hogy ők mennyit veszítenek például, hogy mondjuk az Egyesült Államokban vagy éppenséggel Magyarországon is folyamatosan szerzői szerződések nélkül adják ki, azaz kalózkodják el a
klasszikusaikat.
Igen. Beszédes módon Jókai ott van ezen a kongresszuson, Arany meghívják, ő a fülebotját sem mozdítja, tehát ő egyszerűen nem érdekelt, vagy idegennek érzi. Jókai ott van.
Pedig aranyfordító, hát tehát igen, valamilyen igen, szinten igen, inkább közel lenne hozzá.
Jókai abszolút érdekelt, és ott is egyébként szerez ilyen kapcsolatokat, és a 70-es évektől kezdődően gyakorlatilag, mintha nem tudom, a 20 vagy 21. századot látnánk. Persze ott is néha döcög a dolog, hogy néha meglepőek ezek a miből készül fordítás, vagy miből nem. Az előbb említetted az Egy az Isten. Ez ugye tipikusan egy olyan regény, amit Jókai úgy készül rá, hogy ez lesz a nemzetközi regény. Kicsit úgy, hogy ma is vannak ilyen írók, nem, akik hát eleve tudjuk, akár elárulják, akár nem, hogy hát a világhírnév közelségében, vagy már épp a világhírnév csúcsán kénytelenek úgy írni, hogy tekintettel kifele vannak, hogy fordíthatóak kicsit, legyenek, igen, hogy angolra, németre le kell fordítani őket, és hát ennek következményei vannak abban, ahogyan ők elképzelik az alkotást. Na most Jókai pont itt képzeli el az Egy az Istent. Tehát, hogy mint egy ilyen, hogy egyszerre legyen olvasható hely, szerintem a maga a szerkezete is, hogy az első kötet az a nyugat nagy vallási és kultúrás központ Rómában játszódik, a második rész pedig Kelet-Európa Rómájában, szerinte legalábbis ugye Torockón. Tehát maga ez a játék is akkor, hogy egyszerre van benne a elcsípi vagy megcsípi a nyugati olvasót, vagy beszippantja, és utána pedig hát egyfajta ilyen kicsit orientalizáló, egzotikus, hogy hát megvan a mi keletünk, ami izgalmasabb, mint Róma. Csak hogy ott elszámítja magát, és hogy nem sikerül jó fordítókat találnia, nem lesz annyi fordítás, és ráadásul ugye nagyon nehéz lefordítani ezt a dolgot, tehát már a címben is. Tehát ugye van, ahol például az angol fordításokban Menesszel lesz a, tehát nem az Egy az Isten, a többi, tehát nem tudom, olasz, meg német fordításokban pedig akik egyszer szeretnek, vagy szerettek, ugye több változat is van. De például nagyon érdekes, hogy ebben az időszakban ezt szakmai, tehát hogy kellene valaki, aki rendesebben megnézi, mint én, és jobban tud, nem tudom én, csehül vagy dánul, hogy a csehek, a dán fordítások készülnek folyamatosan a 80-as évekre, nagyon-nagyon sűrű, tehát lehet látni azt, hogy mondjuk az angol, rendszeres angol-német-francia fordítás mellett mondjuk észt, finn, cseh, dán fordítások a 80-as évekre már napirenden vannak, de persze meg kellene nézni a szövegeket is. Tehát én végignéztem, ugye valamikor Cigány Lóránt, Nagy-Britanniában élő remek irodalomtörténész írt egy összefoglalót arról, hogy a magyar irodalmat hogy fogadták be Angliában, és hát adott néhány támpontot, már ha ezt újra ki kellene tanulni, például meg kellene nézni az összes Jókai fordítást, külön az angliaiakat, külön az amerikaiakat. Mondok egy példát, hogy miért. Például az Aranyembernek az amerikai fordításai, azok úgy néznek ki, hogy hát nem az eredeti regény, tehát abból az alakítva van, az amerikai közönség szájíze szerint. Nyilván az unalmasabbnak
azt lerövidítették valószínűleg. Tájleírás az kevés.
Amelyek túlidegenek voltak, sejtetett, hogy mi maradt. Hát a kapitalizmus történet, hogy valaki egy nagy vállalkozó, akinek az ölébe hullott a millió, vagy az első és a többedik millió, az hogyan küszködik ezzel, és hogy hát nem olyan könnyű, hogy valakinek megvan a pénz, és boldog is egyszerre, hogy az etikai dilemmákat nem tudja letenni, vagy maga mögött hagyni. És ugye ez például az egyik kiadás a modern Midász címet viseli. Tehát ez ugye azért nem az Aranyem, tehát ez egy más fénytörésben mutatja. És ugyanígy meg kellene nézni szerintem a többi fordítást.
Most a román, az szerintem egy nagyon érdekes
történet, mert hogy az 50-60-70-es években gyakorlatilag, tehát úgy beszélnek a román sajtóban Jókairól, hogy regényt nem fordítanak tőle. Tehát, hogy, és amiatt, mert hogy politikusként ismerik, nagyon ellenszenvesnek tartják, nem föltétlenül őt, hanem ő az egyik legláthatóbb magyar kulturális figura, vagy politikai figura, akire kivetítik az összes ellenszenvüket. És talán a Familiál című, vagy magyar körökben is ismertebb folyóirat lesz, ahol először oldódnak ezek a görcsök, és a 80-as évek azok, amikor a szegény gazdagok, az, ami hát az első átütő román sikerés, az egy jól sikerült fordítás, és szerintem a korban nagyon jól olvasható, de nyilván látszik, hogy őket is az érdekli benne, hogy a románokat hogyan jelenítette meg, és úgy gondolják, hogy ez egy nagyon szimpa, korábbi időszakban gyakorlatilag novellákat fordítanak tőle, de de azokat is szóltan, viszont rengeteg szed elő a román sajtóban, és mindig valami kis olyan rossz mellékzöngével, hogy már megint a, nem tudom én, a Jókai lapjában, vagy épp az országgyűlésben a későbbiekben ő miket mondott, vagy az ő pártja miket mondott, miközben de is ő a pártjának a vezére nyilvánvalóan, ő maga is esetenként, tehát hogy mondjam, mert bizonyos értelemben egy mameluk, aki követi a párt vezérét, és nagyon ritkán lép. Úgyhogy ez egy külön izgalmas történet, hogy itt kelet-közép-európai környezetben, tehát például mondjuk az örmény fordítások hamarabb készülnek el, mint a román fordítások, vagy hogy mondjam, nyitottabb például az örmény közeg, ami különleges, izgalmas helyzet lehet, vagy hogy szerb fordítások készülnek hamarabb belőle, vagy nagyobb az érdeklődés, mint mondjuk román irányból. Aztán ez egy picit változni fog a századforduló fele, de szerintem érdemes lenne megírni egy nagy összefoglalóban ennek a történetét, hogy ez hogy mutatja a feszültséget, és az, hogy miközben mi a magyar oldalról úgy tudjuk, hogy Jókai már az 1858-as mócvidéki látogatásával mennyire, nem tudom én, nyitott, vagy mennyire megszolgálás.
Hogy ott volt az áttörés. Igen.
De hogy érdemes azt is látni, hogy fordítva ez nem működik. Például pont ez a mócvidéki időszakot 60-as években úgy érik meg a román sajtóban, hogy úristen, elrabolták tőlünk a detonátát, mert amit a detonátának hívtunk eddig, azt valójában, vagy annak az egyik részét most már, hát nem tudom, Jókai Bércnek, illetve egy másik magyar néven hívják, és hát ez milyen rettenetes. Igen, milyen sértő, hogy ennek a vidéknek mindig is csak román nevei voltak, és ez persze, hogy ez elgondolkodtató, izgalmas tükör is számunkra, amelyekről nyilván nem lehetett írni azokban a nagyon jó minőségű és izgalmas munkákban, mint például a Dávid Gyula tanár úrnak az összefoglalójában, ami tényleg izgalmasan és nagyon részletesen összefoglalta egy korajókai románság képét, és hát nyilván nem lehetett megjeleníteni azt, hogy a másik oldal, vagy utalás lehetett rátenni, hogy a másik oldalról ez egy bonyolultabb vagy frusztrálóbb kapcsolat.
Ez, amiket mondasz, hogy lehetett volna, meg jó lenne, meg izgalmasnak tűnik, ezek mind olyan mondatkezdetek, amelyek tulajdonképpen egy-egy vektor, arra utalva, hogy nem lehet kimeríteni ezt a történetet kritikai és irodalomtörténeti kutakodás szempontjából, tehát hogy én két pászmát érzékelek, egyrészt az eddigi tudás átértékelése és annak a kritikai, úgymond átgondolása, pont abból kiindulva, hogy egyrészt infó se volt róla, másrészt olyan idők voltak, hogy nem lehetett az infót beemelni, és hát van a szakmának is, gondolom, egyfajta mozgása, dinamikája, ami a szemléletet, a megközelítést, azt a módot, ahogyan tálalod és érzékeled az alkotást, az életpályát, és azt a közeget, ahol ez megvalósul. Tehát, hogy ebben a két vetületben érzékelem én, hogy még mindig van mit írni, pedig tényleg azt gondolná az ember, hogy hú, hát már mindenki mindent megírt, lábjegyzetelt, még annak a cáfolatát is megírták, és akkor most már kész, Jókai már egy...
Hát, a csont, el lehet felejteni,
igen,
nem tudom már.
Egy ad acta gyanús epizód a mi kultúrtörténetünkben.
Teljesen igazad van. Nem tudnám ezt én sem másképp mondani. Tehát, hogy hadd mondjak, akkor inkább néhány példát erre, vagy megerősítendő, amit mondasz. Tehát, hogy olyan szinten kerülnek elő új források, hogy hát a publicisztikai munkásságának töredéke van kiadva. Tehát, hogy ezres nagyságrendben vannak még olyan Jókai cikkek, sajtós anyagok, amelyek nincsenek földolgozva, kommentálva. De például a Jókai drámaírói munkásságának mondjuk egy nagyon fontos egynegyede nincsen rendesen föltárva, abban maradt ott a kritikai kiadás, hát nagyon prózai okok miatt, technikai, anyagi, meg emberi okok miatt. Vagy hát ugye a Jókai levelezés, ami rendkívül szólt, hát az olyan gazdag, hogy például a határon túli levéltárakban meg kellene nézni rendesen, de egyébként felvidéki levéltárakban is végre rendesen, hogy mi van és mi nincsen. Csak egy példát mondok, néhány héttel ezelőtt én magam találtam a temesvári levéltárban egy olyan izgalmas és fontos Jókai levelet, amiről a szakma soha nem tett említést, nem tudja, hogy létezik, Olmos Zsigmondhoz, a korabeli főispánhoz írja, és pont az 1885-ös látogatását előkészítendő, ami nagyon fontos számára, mert Temesváron akkor alakul meg, vagy jön létre az első állandó magyar magyar nyelvű színtársulat, és ez jók, hiszem annyira fontos, hogy leutazik helybe, és ezt szervezik, de nagyon fontos dolgokat mond egyébként az asszimilációról, a magyarosításról és így tovább, ami kicsit más fényben tünteti föl mindazt, amit hát az ő nemzetépítési kísérleteiről is tudunk, vagy látunk. Szóval források szintjén elképesztő, és rengeteg részletkérdés nem tudunk, és hát itt van körülöttünk ez a digitális forradalom, ami a helyi és a központnak olyan anyagait hozza föl, vagy olyan ráláthatóságot biztosít a Jókai életműre, hogy tényleg hát szinte magáért kiállt a Jókai életmű, hogy nem csak egy nagy összefoglaló monográfiára lenne szükség, egy igen részletesre, hanem nagyon sikeresek látszik már hát az egyes részkérdéseket tárgyaló munkák. Tehát Fried Istvánnak nemrégiben megjelent ez szerintem nagyon izgalmas kötete arról, hogy Jókai és az önéletrajziság hogyan alakítja és játszik azzal, hogy hányszor elmondja az önéletrajzit. Soha nem hajlandó egy nagy önéletrajzot vagy emlékiratot megírni a kortársaival ellentétben, és ebből meg az következik, hogy hát néha az előbb említetted a Petőfivel való viszonyát, hát sokszor újraírja, hogy akkor mi is történt, vagy a saját 48-as, 49-es élményeit, hogy akkor vele indult a forradalom, vagy nem.
Vagy
nagyon
ő csak sodródott, igen.
Oda projektálja, vagy nem tudom, Széchi Noéminek a viszonylag friss
igen, ez a nőkkel való. Igen,
tehát hogy ezek jól mutatják, hogy egy-egy ilyen pászma mekkora, vagy milyen izgalmas fénytörésben gondolhat a újra, vagy hát tényleg végig kellene azt gondolni, tehát mondok néhány példát, hogy miket látok, vagy legalább egyet, hogy azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy nem egy Jókai van, hanem több még prózaíróként is. Én valami olyasmin dolgozom most már egy jó ideje, ahol megpróbálom megérteni, hogy a Jókai regények nagy része valójában hibrid regény, tehát egyszerre van bennük több szál, nyilván pont azért, mert hogy nagyon eltérő olvasó közönség fele kacsintottak ki, ugye mondjuk a szegény gazdagokban is ott van egy polgári regény is, de ott van egy hát részben ilyen kicsit sötétebb története, kicsit krimisebb, kicsit detektív történet, kalandregény, és így tovább, és ez ott van az egész életművében, és nagyon érdekes dolgokat hoz. Gondoljunk például az erdélyi vonatkozások közül a Lélekidomára, aminek fontos része játszódnak Szamosújváron, a bebörtönzött Rózsa Sándor jelenik meg a Rózsa Sándor pör benne, tehát úgy indul, mintha ez egy klasszikus, ilyen Jókaiát egy nagyon kedvelt betyár történet lenne, és a végén kiderül, hogy nem ő lesz a hős, hanem valaki, egy ilyen mester detektív, egy nagy mesterpszichológus, és gyakorlatilag egy ilyen modern lélektani regény lesz benne, de amiben ott van egy haramia történet a kellős közepén, tehát hogy olyanok, mint ezek a, hát nem tudom én, ezek az izgalmas kis dobozok, hogy kinyitod, és benne van egy másik, meg egy másik, és egy másik, és ezek szerintem, hogy mondjam, nagyon tudatos alkotói megoldások, pont azért, mert hogy nagyon eltérő olvasó rétegeket lehetett megszólítani, és Jókai tűnik, hogy érdekelt volt ebben, például az élete vége fele nagyon izgalmas az, hogy ő maga szorgalmazza, hogy ifjúsági regényeket, gyerekregény, szántregényeket kiadaptálják a saját sikeres regényeit. Például az Aranyembert is, hát gyerekeknek mondjuk kinezik az erotikusabb,
igen,
mondjuk házasságtörős részeit. Tehát nagyon érzékeny erre, hogy lehet minél nagyobb és összetettebb, rétegzettebb olvasóközönséget becserkészni, és hát ennek vannak politikai alkotás technikai következménye.
Jókai, mint regényhős, jelenik-e meg? Ha igen, akkor milyen szerepet szán neki a szerző, aki megírja? Tudunk-e ilyesmiről?
Az egyik szomorúságom, most épp a Jókai emlékév kapcsán is, az, hogy nem látom azt, amit láttam mondjuk a József Attila, nem tudom én, emlékezés sorozat, vagy a Petőfi emlékév kapcsán, hogy hirtelen a kortárs irodalom megszólítja, újrakeretezi. Csak egy példát, a József Attila öregkori versei, mint játék azzal, hogy milyen lehet. Tehát, hogy ez egy nagy kísérlete volt a korabeli kortárs irodalomnak, és szinte nagyon izgalmas. Vagy ugyanezt, ugye Margócs István tanár úr keretezésével, vagy segítségével megcsináltak a Panaszus című szépirodalmi folyóiratban Petőfivel is, hogy Petőfi szibériai versei, és ez egyszerre ironikus kiforgatása is volt a szibériai mitosznak. Ezt Jókaival nem látni. Tehát, hogy van olyan kortárs kisregény, ami nagyon, hogy mondjam, izgalmas, kicsit, de hogy mondjam, nem pont a most az emlékére írott a Szilassi Lászlónak az egyik kisregénye, de hogy nem úgy tűnik, mint hogy a kortárs magyar irodalom valahogy egy picit távol tartaná magát. Jókát, Jókai figurájától, nem tudna mit kezdeni vele, és én annak tudom be ezt, egyrészt, hogy rossz renoméja van, tehát, hogy pont ez van, hogy a nagy büszt, amit nem lehet mozdítani, mit kezdjünk vele, és ugye, hogy már évek óta van egy elhúzódó, néha nyers, néha árnyaltabb vita arról, hogy el kellene felejteni Jókait, hogy le kellene írni, mint szerzőt, hát, hogy mondjam, hogyha Dickinsről ilyet mondanának az angolok, akkor, tehát, hogy sokan meglepődnének, de miért? Hát nem arról van szó, hogyha nézzük meg, hogy újabb és újabb korszakokban hogyan lehet újabb perspektívákat tenni, kitalálni hozzá, ami előtt félreteszünk ekkora életműveket, mégis mit akarunk helyébe tenni. És a másik pedig, hogy nagy ez az anyag, hogy melyik Jókait, hogy lehet megfogni. Tesztelte magad is le, én hallgatóimon szoktam tesztelni, akik bejönnek magyar nyelvi zsidomszakosok másodévre Jókait is tanulni velem és a kollégákkal, hogy hány Jókai regényt tudnak felsorolni, és hát bizony az aranyember, és még egy-két-három után
úgy öt körül.
És azt hiszem, igen. Ez a probléma, hogy talán, hogyha ezt a típusú, és az egyetemen is ezzel szoktam kísérletezni, hogy néha akkor rendhagyóbb, szokatlanabb arcát próbálom Jókainak mutatni, azáltal, hogy egy új szövegkorpuszt ajánlok, olyan regényeket, amikor nem is hallott, ahol a szülők sem hallottak, és hát van már olyan hallgatónk, vagy előfordult épp ebben a fél évben is, hogy hát elvitte haza a szüleinek és nagyszüleinek, akik úgy gondolták, hogy nagy Jókai olykor mindent olvasnak, és ők fölkészítik az egyetemi vizsgára is a csemetéjüket, és kellemes meglepetés volt számukra is, és számomra is a visszajelzés, hogy milyen jó, hogy hát milyen friss egy-egy Jókai szöveg.
Hát valószínű, hogy aki ezt a tetőteraszt végigkövette, nem azt mondom, hogy közvetlenül a műsor lejárta után odalép a polchoz, és leemeli az éppen izgalmasnak tűnő, vagy már ismert Jókait, és újraolvassa. Bár most az igazság, jön a nyár, az ember elhúzódik egy árnyas, hűs pagonyba, hogy legyünk egy kicsit stílszerűek, és akkor ott fölüt egy Jókai szöveget, lehet, hogy már csak a nyelvet ízlelgetve, és nem feltétlenül a akcióra, a sodrásra, a szövegnek a kifutására gondolva, üdülhet egyet a saját anyanyelvében. Köszönöm, Levente, hogy itt voltál.
Én köszönöm, és nagyon remélem, hogyha Jókai minket hallgatott volna, elégedett lenne.
Hát ezt nem tudjuk. Ez már a science fiction periódus. Tészabó Levente irodalomtörténész egyetemi oktató volt velünk. Én pedig köszönöm a figyelmet. Tetőterasszal holnap találkozunk. Tanügyről fogunk beszélni, ezúttal közoktatásról, másként szakpolitikai szempontból. Ugyanabban az időpontban, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.